Isten igéz, Máté evangéliumából fogom felolvasni a 19. fejezet 27. versétől egészen a 20. fejezet 16. verséig. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lett hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta neki. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Hasonlóan mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami javos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincelérnek, hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért az utolsóban kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, szóbolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyelővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te feled azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból első, és az elsőkből utolsó. Eddig Isten igéje, imádkozom.
Nem tudom, mi a helyzet nálad, de előfordul, amikor én olvasom valamit az igében, az első alkalom, amikor olvasom azt, azt mondom, hogy valami nincs rendben ez. Valami nem stimmel ez. És amikor én olvasom ezt a szakaszt, amit a Józsi felolvasott ma délelőtt, én azt kell vallanom, hogy én egy kicsit olyan, mint azok az emberek, akik reggel 6-kor kimentek dolgozni, és 12 órán keresztül dolgoztak. Keményen. Úgy tűnik, hogy egy meleg napból sütött a nap, és a 12 óra után ők láttak, hogy azok az emberek, akik kimentek délután 5-kor dolgozni egy órát. Ők annyi pénzt kaptak, mint ami a gazda ígért nekik. És akkor én azt mondom, hogy az volt a természetes kis gondolat bennünk. Ő annyit adott nekik az egy óra munkáért, akkor biztos fog többet adni nekünk. És akkor tovább ment a dolgok, és ők ugyanannyit kaptak, a 12 óra munkáért, mint azok, akik délután 5-kor kimentek és dolgoztak egy órát. Milyen érzés lenne benned, ha ez történne veled? Én azt mondom, hogy szerintem mindnyájunk egy kicsit fúl lennünk háborodva, hogy én keményen dolgoztam, és én ugyanannyit kaptam, mint az a lusta ember, aki csak egy órán dolgozott. Nem? Valahogy mi azt mondjuk, hogy ez nem igazságos. És azért mondom, hogy ez amikor az első látásból. Mert azt kell látnunk, amikor mi olvasunk egy példázatot az Új Szövetségben, Jézusnak mindig volt egy fölmondani való, amit akart mondani azzal. És sokszor, amikor mi használjuk egy példázatot, a részletekben, ha azzal leragadunk, akkor nem látjuk a lényeget a mondani valónak. És a lényeg, a mondani való itt, amikor Jézus mondja, ő nem beszél arról, és nem akar mutatni az embernek ezzel a példázattal, hogy Isten igazságos. Más helyen arról tanít, de az nem a tanítás ebből a példázatból. A fölmondani való az, hogy Isten kegyelmes. És az, hogy azt tudunk megérteni, először vissza kell menni, és megérteni, hogy mi volt a helyzet. Azért olvastunk a 27. verstől a 19. részben, mert kell látni, hogy mi jött előtte. És azt látjunk, hogy Péter szokásos szerint föltette a kérdést, és azt mondja, hogy Jézus, van egy kérdésem, szeretnék tudni, milyen jutalmat fogunk kapni. Mi nagyon sok mindent tettünk, érted? Milyen jutalmat fogunk kapni? És Jézus, amikor válaszol, én azt mondom, számomra érdekes a válasz. Ő azt mondja, hogy persze, te sokkal többet fogtok kapni. És utána az utolsó dolog mond, amit ő kapnak, és megörülj az örök életet. Valahogyan Jézus ezzel a gondolata azt mondja, hogy Péter, elfelejtetted, ami a lényeg. A lényeg nem a jutalom. A lényeg az örök élet. És én azt mondom, hogy néha mi beleestünk abba a hibába, hogy mi kezdjünk gondolkozni, hogy én milyen jutalmat fogok kapni. Keresünk azok az igéversek az Új Szövetségben, ami rejtélyesen beszélnek egy jutalmatról. Nem nagyon világos ezek az igék, nem tudjuk pontosan, mik ezek a jutalmak, egy korona, egy ilyen, egy olyan, mik ezek. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor. Jézus azt mondja, hogy ne foglalkozzatok ezzel. Majd én, amikor adom a jutalmakat, én bőségesen fogok adni azokat. Hanem van egy fontosabb kérdés. Van-e örök életed, vagy nincs? És utána jön ez a példázat. Egy kis háttér információt tudnunk kell. Azt látjuk, hogy Jézus, amikor bement kora reggel, és tárgyalt azok az első munkásokkal, ő azt mondta neki, hogy én fogok adni nektek egy dénom a mai munkáért. Akkor az egyik kérdés legalább számomra az, hogy ez mennyi pénz. Tudunk ezt átváltani forintra esetleg, hogy jobban tudunk megérteni, hogy mennyi pénz kaptak. Én nem fogok mondani egy forint összeg, hanem azt tudok mondani, hogy egy dénár abban az időben az egy reális napi bér volt. Én nem akarok mondani, hogy mi egy reális napi bér, ma magyar szavon, valószínűleg lenne különböző vélemények arról, hogy mi az, ami reális. De abban az időben ez volt az elismert napi bér. És azt is kell tudni, hogy azok az emberek, akik kaptak ezt a bért, ezek voltak a legszegényebbek. Ezek volt azok az emberek, akik kimentek a piacra reggel, és remélték, hogy valaki odajön, és kínál valami munkát nekik. Ezek volt az emberek, akik éltek napról napra. Az Ószövetségi törvényben a Mózes harmadik könyvében, a 19. rész, a 13. versben van egy olyan törvény, hogy egy megfelelő fizetést kell adni az embernek. Ez a munkaadónak. Nem szabad kihasználni valakit. Ha valaki dolgozik keményen egy napra, akkor kell adni neki egy napi bért. Volt egy másik, a Mózes 5. könyvben, a 24. rész, a 15. vers, és az volt, hogy azonnal kell fizetni őt. Esetleg az jó lenne, ha itt Magyarországon egy vagy két vállalkozó megtanulna ezt, hogy kell adni a bért, amikor le van írva a szerződésben, hogy adni kell. És nem húzunk az időt egy hét, két hét, egy hónap, két hónap, egy év, mielőtt kiadjunk azt, amit tartozunk. Én pénteken a könyvkiadóknál néztem, hogy hány számla volt, amit írtunk tavaly, ami még mindig nincs kifizetve. Mindegyik a fizetési határidő legkésőbb január 15 volt. És én azt mondom, hogy mi egy elég jó helyzetben vagyunk, mint kiadó, én azt mondom, hogy az összes számla kevesebb, mint 1% volt az, ami nem volt rendezve. De volt olyan számla, amit kiadtunk egy háznak 2007-ben. És még mindig nem volt kifizetve. Higgyünk a legjobbat, elfelejtettük. De én azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy van olyan dolgok volt, amit nem fizettek időben. És a Biblia azt kér tőlük, ha van egy tartozás, azonnal kell kifizetni azt. Ha van valaki, aki végez munkát, mi nem éljünk az ő pénzéből, hanem mi odaadjuk azonnal. Látjunk ebben a példázatban, hogy a gazda betartotta azokat a törvényeket, ő nem mondta a munkásoknak, hogy gyere vissza egy hét múlva, és akkor adom a fizetést. Ő azonnal adta. Azt is látni kell, hogy ezek a munkások nem olyan, mint egy rabszolga. Mert egy rabszolga, azt mondom, hogy jobb az ő helyzete. Mert a rabszolganak abban az időben a tulajdonos vigyázott rá. Adott neki, ami kellett a mindennapi élethez. Ezek a munkások teljesen bizonytalanságban voltak. Azon, hogy ők kimentek a piacra, azon a napon, ha nem kapnak munkát, akkor mikor hazamegy, és a feleség kérdez, hogy hoztad haza valami élelmiszert a gyerekeknek? Nem kaptam munkát, nem hoztam semmit. Akkor azon az estén, abban a családban nem kaptak vacsorát. Ennyire súlyos volt a helyzet ezek az embereknek. Ezt tudni kell, amikor olvasunk ezt a példázatot. Én azt mondom, hogy mindig, amikor én olvasom egy példázat, én próbálok gondolkozni, hogy van-e egy hasonló helyzet ma. És én nem tudom, hogy pontosan, hogy még mindig ez így van, egy pár évvel ezelőtt az volt a helyzet, ha valaki építkezett, és kellett egy kis segédmunka arra a napra, akkor az ember reggel tudott kimenni Moszkva térre, és mindig voltak emberek ott, akit az ember tudott fölvenni. Ilyen napi munkára. Az volt a helyzet, amikor Jézus beszélt ebben a percben. Volt egy piac, és ezek az emberek oda mentek, és vártak, hogy valaki jöjjön, és adjon neki munkát. Én azt mondom, hogy a két helyzet nem teljesen egyforma, mert én azt látom, hogy itt azok az emberek annyira vágytak, hogy legyen munka, hogy reméltek, hogy legalább valami, ha csak egy pár óra, ott maradtak a piacon az egész nap. Én nem hiszem, hogy ez jellemző volt, vagy van Moszkva téren, hogyha valaki kimenne délután 5-kor keresni munkaerőt, meg minne ott lenne az embereket, és várnak, és keresnek a munka lehetőséget. Én merném mondani, hogy itt a mai helyzetben, ha 10-ig nincs munka, akkor az ember azt mondja, akkor nem lesz munka ma, és elmegy onnan. De itt, ezek a férfiak annyira nehéz helyzetben voltak, hogy ők maradtak ott az egész napra, és mondták, ha legalább kapok egy óra munkát, akkor lesz elég pénz abból az egy órából, hogy legalább a két legkisebb gyerekemnek tudok vinni valamit vacsorára. Ha nem jut az egész családnak, akkor legalább lesz valami. Szóval azért mondom ezt, hogy azt kell látni, hogy azok az emberek, akik ott vártak a piacon, ezek nem voltak lusta emberek. Nem volt az, hogy ők csak ott luskáltottak, és nem csináltak semmit az egész nap. Hanem ők ott voltak azon az egyetlen helyen, a városban, ahol esetleg tudtak volna kapni munkát. És ők ott vártak végig azzal a reménységgel, hogy legalább valami egy órás munkát kaphatnak, mert az jobb, mint semmi. És azt látjuk, hogy ez az ember többször kiment a piacra azon a napon, és újból fölvett embereket a munkára. Megjelent. Nem próbáljuk beleolvasni túl sokat a történetbe. Nem kell mondani azt, hogy fú, milyen gyenge gazda. Nem tudta felmérni, hogy mennyi munka van, és reggel nem vett fel elég embert. Ez nem a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő kiment, és újból, és újból, és újból fölvett embereket. És amikor jött a nap végén, akkor az volt, hogy az utolsó emberek, akik kaptak állást, ők kaptak a pénz először. És a tulajdonos adott nekik, akik egy órát dolgoztak, egy dinárt. Kérdezem, ez, amit a tulajdonos tett, egy igazságos lépés volt? Én azt mondom, hogy igen. Én azt mondom, hogy igazságos, ő nem mondott annak, az embernek, amikor fölvette délután 5-kor, hogy mennyi lett a fizetést. Ő annyit mondott, hogy én megfelelő fizetést fogok adni neked. A megfelelő fizetést sokkal kevesebb lett volna, mint egy dénár. Igazságos volt? Én azt mondom, hogy igen. Nem csak igazságos volt, bőséges volt. Amikor a következő ember jött, aki 3 órát dolgozott, És ő is kapott egy ilyen? Igazságos volt? Igen. Az az ember kapott több pénzt, mint érdemelt. Többet kapott. Megint a tulajdonos bőséges volt. És így, mint végig. Aki reggel hatkor kiment a mezőben dolgozni, igazságos volt vele. Mert gondolkodik egy kicsit. Én azt mondom, hogy teljesen igazságos volt vele. Amikor ők reggel aláírták egy szerződést, valószínűleg nem csak szóban volt ez a szerződés, ő azt mondja, hogy arra a munkára én ennyi pénzt fogok adni. Ő annyit adott, amit ígért? Igen. Az a pénz, amit ígért, elég volt arra a munkára? Igen. Mit látunk ebből? Mi azt látunk, hogy ez a tulajdonos. Igazságos volt, nem csapott be senkit, de leginkább mi azt látunk, hogy ő kegyelmes volt. Ő látta, hogy itt vannak ezek az emberek, aki nagyon rossz helyzetben vannak. Mindegyiknek szüksége van valamire. Mindegyiknek az ő igazi, ami kellett egy napi bér. És a tulajdonos kegyelmes volt, mert ő adott mindenkinek az, ami kellett. Egy napi bér. Többet nem adott, mint ami kellett neki, és kevesebbet nem. Ő adott az, ami kellett. Mi kell nekünk? Az üdvösség. Nekünk nem kell a legszebb ház a mennyben. Nekünk kell az üdvösség. És ez a példázat azt mondja, hogy Isten adja ezt ajándékként. Ő nem ad többet, de ő eleget ad, ami kell. A kegyelem. Megint esetleg valaki tudna vitatkozni velem, mert ő azt mondja, hogy igen, Monty, de volt azok az emberek, akik dolgozták érte, és valóban megcsináltak az egész munkát, aki reggel hatkor kiment dolgozni, akkor ő nem kegyelemből van. Kegyelemből van, mert ő megérdemelte. Azért mondom, hogy óvatos kell lennünk a példázatokkal, nem szabad túl sokat beleolvasni. Ez a példázat akar kifejezni azt a gondolat, hogy a tulajdonos kegyelmes. És ő bőségesen ad. Fontos, hogy legyen egy ilyen képünk Istenről, hogy Isten kegyelmes. Így ismerjünk Istent, vagy nem. Én azt mondom, hogy azon kívül, hogy van ez a fő mondani való ebben a példázatban, van még egy pár dolog, amit mi tudunk tanulni ebből. Az első, amit egy kicsit hasonló ehhez, az, hogy mi tudhatunk Istenről. Az egyik az, hogy ő kegyelmes, a másik az, hogy ő bőségesen ad. Ő ad több, mint amit kötelező adni. Ő bőségesen adott. Ő adott eleget az ő szükségleteire. A másik, amit látunk Istenről, az, hogy Isten szüvere. Hogy ő uralkodik teljesen a helyzet fölött. Nem lett volna kötelező neki, délután ötkor kimenni, fölvenni újabb embereket, de az ő szüveren szabadságában ő tudta csinálni ezt. És ő ezt a döntést hozott, hogy ő annak az embernek is ad lehetőséget. Mi nem tudunk korlátozni Isten. Mi nem tudunk korlátozni az Isten jóságot. Van egy-két dolgot, amit mi is tudunk tanulni ebből. Egy-két tanulság. Az egyik az, hogy fontos, hogy ne legyen bennünk egy olyan dolgozom a fizetésemért hozzáállás. Vannak olyan emberek, akik mondanak, hogy csak azért csinálom ezt a munkát, hogy kapom a fizetést. És amikor mi találkozunk egy ilyen emberrel, néha előre, egy kicsit nehéz előre haladni vele, ő nem nagyon udvarias, ő nem nagyon segítőkész, ő csak annyit csinál, ami kötelező, hogy ő kapjon az ő fizetését. Ezt látjuk a világban, mi, én azt mondom, hogy esetleg nem naponta, de nagyon gyakran találkozunk egy ilyen emberrel. Bemenjük egy boltba, az ember csinálja azt, ami kötelező, de egy csöpp többet nem csinál. Milyen más az az alkalmazott, aki mindent megtesz, a szégért. Aki nem csak csinálja azt, amit kötelező, hanem még többet csinál. Aki azt mondja, hogy én csak minőségi munkát kiadom az én kezemből. A munkahelyeden. Te milyen alkalmazott vagy? Egy olyan, aki csinál csak az, amit kötelező, vagy egy olyan, amit mindent tesz bele. És a főnök előbb-utóbb észrevesz azt, hogy te többet csinálsz, mint az, amit kötelező. Milyen? Ezt nagyon látom a keresztény munkások között. Én ma láttam olyan emberek, akik dolgoznak egy keresztény szervezetnél. És azt mondom, hogy vannak olyan, aki azt mondja, hogy az egy munkahely. És vannak mások, akik azt mondom, hogy az egy elhívás. És én azt látom, hogy részben ezek az emberek, akik ebben a példázatban panaszkodnak, ők a legfontosabb nekik volt a pénz. Mi a fontosabb? A pénz, vagy mi tudunk jó lelkismert lefeküdni azzal a tudattal, hogy én jól végeztem az én munkámat. Ez az egyik tanulság nekünk. A másik tanulság az, hogy ne legyünk irigy. Láttunk, hogy az a másik ember ő jobban járt nálam. Én azt mondom, hogy nagyon könnyű irigy lenni. Nagyon könnyű látni azt, hogy mi van a másik ember. Na, neki, és kívánni azt. És én azt mondom, hogy legalább úgy érzem, lehetek, hogy tévedek, de én azt látom, hogy itt, ebben a gyülekezetben, én azt látom, hogy ebben a városban a legtöbb embernek nem küzdik azzal, hogy tudok-e megvásárolni a mindennapi kenyeret. Igen, van egy réteg, ahol tényleg a mindennapi futésszámla és a mindennapi kenyér probléma okoz. De én úgy érzem, hogy aki most figyel erre a predikációra, a legtöbb ember nem azon a szinten van. Amikor van az az irigység bennünk, nem az az irigység, hogy nekem nincs kenyér az asztalon, hanem az irigység valami pluszra. Az én lakásom nem olyan jó, mint az övé. Én nem tudok oda menni nyaralni külföldre, ahogyan ő csinálja. Vagy én nem tudok elmenni egyszer egy hónapban egy étterembe, ahogyan az irigység. Amikor mi nem nézünk azt, hogy ahogyan ebben a helyzetben a gazda eleget adott neki az ő mindennapi szükség letére, hanem ő valahogyan irigy volt, és azt mondja, hogy én többet akarom. Fontos, hogy mi tanuljunk azt, hogy tudunk megelégedett lenni azzal, ami van. És én azt látom, hogy részben ezt mondta Jézus a tanítványoknak. Ne foglalkozzatok túl sokat azzal, hogy milyen lesz a jutalma. Inkább adjatok hálát annak, hogy örök életek van. Jézus látta, hogy volt egy veszély, hogy a tanítványok esetleg később azt mondanak, hogy mi magasabb rangú vagyunk, mint a többi. Mert mi vagyunk a tizenegyedik. És Jézus nagyon óvatos volt az ő tanításában. Feléjük, hogy ne legyen ez a probléma. Ő nagyon határozottan mondta nekik, hogy ti nem vagyok nagyobb másoknál. A másik, amit esetleg láthatunk ebből, hogy ebben a példázatban, amikor Jézus mondta ezt, csak zsidók voltak azok, akik követték őt. És Jézus tudta azt, hogy lesz egy olyan idő később, amikor emberek más népekből csatlakoznak a gyülekezethez. És hogyan fognak befogadni őket? És amit ezzel látunk, hogy az az ember, aki reggel 6-kor csatlakozott, ő nem nagyobb annál az ember, aki délután 5-kor csatlakozik. Mi mind kegyelemből kerültünk az ő családjába. Nem az volt, hogy mi tettünk valamit. És azt kell látnunk, hogy ebben az értelemben, egy gyülekezetben, az az ember, aki alapító tag, Neki nincs joga. Nagyobb joga, mint az az ember, aki most lett tag a gyülekezetben. És azt is ebben az értelemben kell látni azt, hogy Isten nem tesz különbség népek között. Egyrangú a magyar és a román. Egyrangú a magyar és az orosz. Egyrangú az amerikai és a magyar. Egyrangú a fehér és a fekete. Egyrangú a magyar és a cigán. Isten nagyon hangsúlyozza az, hogy az üdvösséget nem függ attól, hogy mit tettél, az üdvösséget nem függ attól, hogy honnan jöttél, az üdvösséget függ attól, hogy ez egy ajándék, amit a kegyelmes Isten ad. Imádkozom. Édesatyám, hálát adok neked, mert kegyelmes vagy. Ha ez a tulajdonság nem lenne jellemző rólad, akkor mindnyájunk kivétel nélkül lennünk egy reménytelen helyzetben. Kegyelmed miatt van életünk. A kegyelmed miatt Jézus Krisztus jött a világba. A kegyelmed miatt Jézus Krisztus meghalt a kereszten. A kegyelmed miatt bűnbocsánatot nyerhetünk. Nem azért, mert mi méltóak vagyunk, hanem azért, mert kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy.